Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miután előző adásunkban Rómából való 1948-as visszatéréséig tekintettük át Karol Wojtyla életét, folytassuk azzal, hogy megérkezését követően Szápiéhai érsek egy Niegovice nevű jelentéktelen kis faluba helyezte káplánnak. Nem mellőzés volt ez, hanem a szokások szerint azt a célt szolgálta, hogy a nagyobb feladatokra szánt fiatal papok megfelelő lelkipásztori tapasztalatra tegyenek szert, megismerkedjenek az egyszerű hívő emberek világával, gondjaikkal, mindennapjaikkal. Ám ez a vidéki tapasztalatszerzés Karol esetében nem tartott sokáig, hiszen a főpásztor a következő esztendőben, 1949-ben a lengyel szellemi élet központjának számító székvárosába, Krakkóba helyezte vissza. A Szent Flórián templomban a város egyik legnagyobb plébániáján kapott kápláni beosztást, olyan időpontban, amikor Lengyelország ősi fővárosa nagy változásokat élt meg. A korábbi értelmiségi polgári lokálpatrióta környezet tovább élt ugyan, de tömegek áramlottak a városba vidékről, Krakó határában pedig felépült egy új szocialista iparváros, ipari kerület, lényegében egy 100 000-es tömeget befogadó lakótelep Nova Huta, a maga hatalmas vasművével, ahol az ott élő gyökértelenné váló munkástömegek számára megszakadtak a hagyományok, a vallásos lengyel néplélek lerombolása érdekében pedig még templom sem épülhetett. Karol Wojtyla ekkor még keveset észlelt az új helyzetből, hiszen élete munkája szellemi környezete a régi Krakkóhoz, a belvároshoz kötötte. Káplánként igyekezett korábbi énjét megőrizve egyszerűségben élni. Alig volt könyvein kívül személyes holmia, egyszerűen étkezett, öltözött, ha tehette, biciklivel közlekedett a városban. Lelkipásztorként igyekezett azt a modern szemléletet hasznosítani, amelyet Nyugat-Európában tapasztalt, de épített falun szerzett benyomásaira és a krakkói fiatal értelmiség körében szerzett élményeire is. Elsősorban fiatalokkal foglalkozott, nagy beszélgetésekre, vitákra gyűjtötte maga köré őket, de kirándulásokra is együtt mentek. Nyáron nagy gyalogtúrákat tettek, hegyet másztak, kajakoztak, télen síeltek, de ezek az alkalmak is a lelkipásztori munkaeszközei voltak számára. Amikor fiataljaival volt, ő maga is könnyű világi öltözéket hordott, némiképpen megbotránkoztatva a klérus idősebb a hagyományhoz, a papi tekintélyhez mereven ragaszkodó tagjait. De nem csak az ifjúsági munka kötötte le energiáit, töretlenül élt benne az irodalom és a színház szeretete. 1950-től álnéven, mint Andrzej Jabien, hiszen saját nevé alatt teszi a konzervatív egyházi körök haragját, vonja magára, rendszeresen jelentek meg versei, cikkei, publicisztikái egy katolikus hetilapban. Költői alkotásai erősen filozófiai jellegűek voltak, érződött rajtuk a kereszténység kontemplatív és misztikus vonulatainak, különösen a korábban disszertációjának is témát adó keresztes Szent János verseinek hatása. Időközben a plébániai ifjúsági munka mellett Karol irányítója lett a Jagelló Egyetem diákjai között folyó lelkipásztori munkának is, és eleven kapcsolatot ápolt a lengyel katolikus értelmiség modern szemléletű Znak csoportjával. Ő is, mint a Znak hívei, a modern nyugati teológiai áramlatok, főleg a personalizmus, Emmanuel Meunier és Jacques Maritain szellemisége felé tájékozottak, egyházpolitikai kérdésekben pedig élesen szemben álltak a Boleszláv Bierut féle kommunista, ateista párt és államvezetés irányvonalával. Ebből bár a lengyel püspökök 1950-ben még megállapodást írtak alá a kormánnyal, 1952-től származott komoly konfliktus, amikor az egyházat az élet számos területéről kiszorítani akaró szeparációs törvények léptek hatályba. Számos tiltakozó főpap, pap és laikus katolikus értelmiségi letartóztatására került sor, a lengyel egyházat 1948-tól vezető Stefan Wyszyński bíboros gnyezno-varsói érseket évekre internálták. Ekkor már az államvédelmi és egyházügyi hatóságok látóterébe került az ifjú káplán Karol Wojtyla is. Lehallgatták, megfigyelték, de fogást nem találtak rajta. Mindeközben 1951-ben ismét fordulat következett be az életében. A Sapieha bíboros halála után hivatalba lépő bázsiak érsek Karolt tudományos pályára számba áthelyezte a krakói Szent Katalin plébániára, egyben azonban felmentette a napi lelkipásztori teendők végzése alól. A következő két évben etikát hallgatott az egyetem teológiai fakultásán, közben pedig habilitációs dolgozatát írta. A disszertációt 1953-ban védte meg sikeresen a Lublini Katolikus Egyetemen. A munka címe lehetséges-e keresztény etika kidolgozása Max Scheler rendszere alapján volt. Scheler, a német fenomenológiai iskola képviselője, az értékfilozófia megteremtője volt a 20. század elején, akihez Karol personalista és egzisztencia filozófiai tájékozódása során a kortárs modern katolikus szellemi törekvéseket követve jutott el. Ez egyben azt is jelentette, hogy az ifjú teológus végleg szakított az ekkor még hagyományosnak és kötelezőnek tekintett új skolasztikus szemléletmóddal. Scheler mellett olyan irányzatok felé tájékozódott, mint a francia Nouvelle Théologie, és ekkor vált egyik kedvenc szerzőjévé, az általa évtizedekkel később pápaként a szentek sorába emelt, Auschwitzban megölt karmelita nővér jeles katolikus filozófus Edith Stein. A habilitáció után új feladat várta, a szociáletika tanára lett a főegyházmegyei szemináriumban, hamarosan pedig az egyetem teológiai karán is. A következő évben, 1954-ben azután meghívást kapott a Lublini Katolikus Egyetem etikai intézetének vezetésére. Ettől kezdve hosszú vonatozással járó két napot a kelet-lengyelországi Lublinban töltött, ahol a fiatal lengyel értelmiség színe java, klerikusok és laikusok voltak a gondjaira bízva. Az oktatás mellett itt sem hagyott fel az ifjúsági munkával. Ha tehette, szabad idejében is sportolva, tisztázó beszélgetéseket folytatva diákjai között maradt, így vészelve át a lengyel társadalmat megrázó 1956-os válságot. Élete újabb fordulata azután 1958. július 4-én következett be. Ezen a napon 12. Pius pápa bázsiak érsek ajánlására még csak 38 esztendős dr. Karol Wojtylát a krakói főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A mazuri tavaknál kajaktúra közben értesült kinevezéséről, amely nagy meglepetést keltett, hiszen így ő lett a lengyel püspöki kar messze legfiatalabb tagja. A krakói Wawel székesegyházában szeptemberben szentelte bázsiak érsek püspökké, majd amolyan külön feladatként rábízta a főegyház megye diákságának és egyetemi fiatalságának lelkipásztori gondozását, akik számára most már főpásztorként tovább szervezte a lelki gyakorlatokat, túrákat, kirándulásokat, kulturális eseményeket. Segédpüspökként egyébként a főegyházmegye kormányzatában kellett közreműködnie, vizitációs utakat, bérmálási körutakat tennie, de közeli kapcsolatba került a vele szemben ekkor még kissé bizalmatlan prímással, Stefan Wyszyński bíborossal is, több alkalommal pedig Rómában a szentszéknél kellett intéznie a főegyházmegye vagy a lengyel egyház ügyét. A következő években, miközben külön érseki engedéllyel még taníthatott is Lublinban, kezdtek beírni tudományos munkájának gyümölcsei. Elsőként bölcseleti főműve a személy méltóságát középpontba állító, idővel komoly nemzetközi visszhangot is kiváltó teológiai antropológiája, a személy és cselekvés látott napvilágot még 1959-ben, A következő évben pedig lublini előadásainak anyaga Szerelem és felelősség címet viselő műve. A személy és cselekvés elméleti kereteit Maurice Blondel Lacan-ja és Schiller személyiség fenomenológiájának tovább gondolása adta meg. A gondolatmenet kiinduló pontja az embernek, mint önmagát cselekvéseiben megvalósító lénynek a leírása, hiszen az ember valóságos, személyként való létezésének gyökere az önmagáról való elemi tapasztalat, ám ennek a tapasztalatnak közvetlen forrása nem a megismerésben létrejövő reflexió, mint Maréchal iskolájánál, hanem a cselekvés, a tett, mint sajátos, a személyes és a nem személyes valóság közötti határokat egyszerre konstituáló és konstatáló létmozzanat. Cselekedeteink természetéhez tartozik, hogy azok a valósággal való manipuláción túl szellemi tartalommal bírnak, általuk kerül egységbe az ember léte és tudata, öntudata. A tett, a cselekedet fogalma ebben az elemzési rendben az első elemi reakcióktól az ösztönös érzelmileg vezérelt cselekvések során át halad a tudatos és megszervezett tevékenység felé, ami egyszerre adja személyes és személyként való létezésünk dinamizmusát. Cselekvéseink fenomenológiai leírásában első elemi tetteink az embert még pusztán egyetként mutatják, szakadatlan szellemi reflexióink azonban az öntudatra jutás, az önállítás folyamatában az egyén teljes önfelépítésének lesznek eszközévé. Ebben a folyamatban tételeződik az ember másik emberre való vonatkozásainak ténye, és kialakul az a kölcsönös, a cselekvések által közvetített kapcsolatrendszer, amely az emberek viszonyát erkölcsi valóságként és minőségként tételezi. Cselekedeteink sorában ezen a ponton bukkan fel a szabadság és az autonómia igénye, amely azonban csak tetteink transzcendens dimenzióba emelése által teheti az embert valóban személyé, szabad, szuverén, méltósággal bíró valósággá. A továbbiakban Wojtyla megkülönböztette az ember vertikális és horizontális transzcendenciájának fogalmát. Horizontális értelemben az embert azt teszi emberré, szabad és autonóm létezővé, hogy akarata és tettei szakadatlanul újabb és újabb tárgyakra irányulnak, ám így soha nem vagyunk képesek uralni a teljes valóságot, tehát szabadságunk és autonómiánk korlátozott marad. Ez a helyzet csak a vertikális transzcendenciára, a teljes valóságra való ráirányulás, akarás és cselekvés, ezáltal a metafizikai és morális értéktételezés szintjén változtatható meg. Az embernek, mint személynek a megvalósulása, integritásának megteremtése és megőrzése csak akkor reális lehetőség, ha nem individuális vagy totalitárius utakon önmagunk vég nélküli kiterjesztése vagy mások radikális korlátozás révén keressük tetteink és azok tárgyai feletti uralmunkat, hanem abban az evangéliumi útmutatásban, lényegében Isten transzcendens személyként, társként való el- és befogadásában, amelyet a személy mi volt végső lényegeként megfogalmazott krisztusi szeretet, a hitünkben adott szeretet parancs állít elénk. Végkövetkeztetése szerint, mivel Isten, mint személy, maga a szeretet, és ha az ember Isten képmásaként, maga is személyként való létezésének teljes birtokba vételére tör, csak a hitünk lényegét jelentő személyközi szeretetben megvalósuló úton haladhat. Kedves hallgatóim! Szakítsuk itt meg a tudós segédpüspök gondolatainak és életének áttekintését, amit legközelebb folytatunk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.